Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Rusvai Miklós víruskutató, a Beszélgetést a rádióban felvételről hallják, örülök, hogy elfogadta meg kívást, jó napot kívánok.
Köszönöm szépen.
Észak-Macedóniában és Hollandiában halálos áldozatokat is követelt a nyugat-nílusi láz, amelynek a vírusát Szerbiában, Horvátországban is kimutatták és megbetegedéseket okozott. Én nem tudtam, hogy ez hogy terjedt el Európában, de a beszélgetésünk előtt mutatott nekem erről egy videót, egy folyamatábrát. Tőlünk indult el, és tőlünk fertőzte meg egész Európát.
A jelenlegi adatok szerint igen. Itt szeretném hangsúlyozni, vélhetőleg ez a videó bemutatásra kerül majd a műsorban, tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ez az NNGK-ban működő egyik kutatócsoport Nagy Anna és munkatársainak a hatékony közreműködésével jött létre, de Magyarország nyugat-nílusi víruskutatásban, ha úgy mondhatom, nagy hatalom, és 2002-ben az első európai kimutatása a most is jelenlévő törzseknek Bakonyi Tamás, egy állatorvos virológus nevéhez fűződik, aki most az Európai Betegségmegelőzési Központban dolgozik, az ECDC-ben, és pont a nyugat-nílusi vírussal kapcsolatos munkái révén is került ott ebbe a pozícióba, hogy tulajdonképpen az egész európai fertőző betegségekkel kapcsolatos védekezést ott annak az irányításában részt vesz ennek a munkának. Nagy Anna és munkatársai orvosi vonalon végezték ezeket a kutatásokat, és igen, a jelenlegi genetikai úgynevezett retrospektív, tehát visszamenőleges vizsgálatok alapján innen Magyarországról indult ez a kettes genetikai vonalhoz tartozó úgynevezett Linics kettes nyugat-nílusi vírusnak a terjedése.
Hogy került ide hozzánk?
A nyugat-nílusi vírus hordozói vándormadarak is lehetnek, de általában madarakban él túl a vírus, és azok az elsődleges gazdái, és a madarakról szúnyogok viszik át időnként emberre, lovakra, házi madarakra, juhokra, különböző fogékony fajokra, amik azonban mind zsákutcának tekinthetők, tehát ők nem képesek továbbadni a fertőzést, ha rajtuk élősködik egy szúnyog, az ő vérükben nincs annyi vírus, hogy aztán másik emberre is továbbadják, és főleg nem terjed emberről emberre, lóról lóra, tehát ezek a fajok zsákutcának tekinthetők.
Hogyha a videóban bemutatott terjedési területeket, azok egymás utáni megjelenését nézem, akkor azt kell feltételeznem, hogy azokat madarak vitték olyan messzire?
Madarak, illetve szűkebb körben pedig szúnyogok, tehát ne felejtsük el, a szél az a szúnyogokat akár több tucat kilométerre, 80-100 kilométerre is elhurcolhatja, de igen, alapvetően madarak között terjed, és hát ilyen kisebb ugrásokkal, mint egy mojrágás, úgy szépen szétterjed a megtelepedési hely környékén.
Uh-huh. Védőoltás, gyógyszer, bármilyen megelőzési, gyógyítási mód van-e nyugat-nílusi láz ellen, vagy nincs?
Lovakban igen, emberben nincs. Tehát a lovak részére van vakcina, ne felejtsük el, hogy lóban gyakoribbak a súlyos tünetben megnyilvánuló nyugat-nílusi esetek, tehát a lótartóknak ez adott esetben érzékeny, egy több milliós értékű állat lehet adott esetben, tehát ő náluk van vakcina, embernél nincs. Mindez ideig nem jelentkezett olyan számban, és nem jelentkezett olyan súlyossággal, hogy a vakcina gyártóknak megérje vakcinát kifejleszteni ez ellen a betegség ellen emberi vonatkozásban. Sokkal szigorúbbak ugye a követelmények emberi vakcinák esetében, mint állatvakcinák esetében.
A ló szúnyogcsípés után betegszik meg?
Igen.
Tehát megcsípi azt a hatalmas állatot egy icili-piciri szúnyog.
És egy még icili-piciri vírus fogja megölni. Ez egy ilyen játék.
Meg is öli? Olyan
meg,
súlyos?
Meg. Emberben is 10%, mondjuk úgy, hogy 5-10% között van a halálozás.
Mi a magyarázata ennek a nagyon súlyos következménynek? Mit csinál ez a pici vírus?
Agyvelőgyulladást idéz elő, tehát az agyvelő gyulladás az, ami végzetes kimenetelű. Vannak enyhébb tünetekben megnyilvánuló lefolyású esetek is, de a végzetes kimenetelőek azok mindig az agyvelő gyulladás következtében alakulnak ki.
Lónál, embernél, mindenkinél az agyvelő gyulladás csinálja a végzetes tünetet?
Igen, igen. Ez a vírus egyébként közeli rokona a talán szélesebb körben ismert kullancsencefalitisnek, tehát a kullancsok által terjesztett agyvelő gyulladásnak, ugye azt nem szúnyog, hanem kullancs közvetíti, de hát egy ismert áldozata, bár túlélte, de most sportcsarolta, ugye világbajnok tájfutónőnk, egy rendkívül erőteljes, sportos testalkatú fiatal nő, és ebben veszítette el a mozgásképességét, legalábbis időlegesen.
Aztán utána remekül visszanyerte, sőt, hála egy egész Istennek. Országnak megmutatta, hogy hogy kell ezt
csinálni. És nagyon szurkoltunk neki, igen.
Mitől függ az, hogy kit vagy milyen állatot mennyire betegít meg? Van, akit jobban, van, akit kevésbé? Vagy mindenkit ugyanúgy meg fog betegíteni?
Egyrészt függ a vírus adagtól, tehát, hogy mennyi megy be, de alapvetően mégis azt kell mondanom, hogy a genetikától. Tehát szerencse kérdése szerencse. Is. Igen, mert az, hogy a mi genetikánk éppen úgy kódolja-e a sejtjeinket, hogy képesek jobban ellenállni a vírusfertőzésnek, vagy csak kevésbé, ez szerencse kérdése, de ugyanígy van a COVID, ugyanígy van az influenza, és bármely más vírusfertőzés, és sok esetben baktériumfertőzések esetében is, vannak olyan genetikailag örökölt mintázatok, ezt hívjuk ugye öröklött immunitásnak, amik rezisztensebbé tesznek egyik embert jobban, mint a másikat. Ezért van az, hogy teljesen változott az is. Csak egy azért mondok ismertebb példát, mert ez talán a hallgatók körében személyes tapasztalat, családi tapasztalat alapján is jobban ismert. A COVID-ba is ugyanaz a családban volt, aki megbetegedett, volt, aki nem, és volt, aki belehalt. Tehát a genetikánk, ami egyedi, az határozza meg.
Ha csak lóban van vakcina, akkor hogyan kell felkészülni egy esetleges magyarországi nagyobb arányú terjedésre? Minden lovat vakcinázni kell?
Nem. Általában, tehát mivel nagyon gyakori a tünetmentes fertőzés, tehát a szúnyog megcsípte a lovat, 80%-ban nem mutat tüneteket. Nem emberben tudjuk, ez beteg. 90%. Nem is vesszük észre, hogy beteg, nem lázas, nem bágyat, nem étvágytalan, teljesen tünetmentesen átesik. Az ilyen lovak viszont védettséget szereznek, tehát ő nekik fölösleges az oltás. Ezért általában, mivel nem olcsó a vakcina, tehát több tízezer forintba kerül a vakcina lovak részére, ezért a lótulajdonosnak mindig azt mondjuk, hogy előbb teszteltesse a lovat. Ha pozitív, tehát hogyha védett, akkor nincs szüksége vakcinára, ha nem védett, akkor pedig igen.
Ha egy állományban megjelenik, mondjuk egy ménesben, akkor, és van egy pozitív teszt példány, akkor mindenki mást vakcinázni kell, vagy először le kell tesztelni mindenki mást, és ha mindenki védett, akkor nem kell, ha van, aki nem védett, akkor kell. Tehát ilyenkor darabról darabra végig kell menni
sajnos,
az egész ménesen.
Sajnos ez egyedi, igen. Tehát ahol van pozitív állat, ott nagy valószínűséggel lesz több is, hiszen a szúnyog az nagy valószínűséggel nem csak egyet szúrt meg, és akkor azokat, akik védettek, azokat nem kell oltani. Ugye, nagy valószínűség.
Sokkal nagyobb, mint a szúnyog, de szúnyogokat nem lehet megnézni, leszedni a levegőből és megnézni, hogy van-e benne valami nyoma ennek a vírusnak?
De igen. Ezt
is lehet?
Hát persze, és ezt csináljuk is rendszeresen. Tehát a szúnyogok tesztelése az folyik, és főleg téllel, amikor áttelelnek, tehát ugye egyik évről a másikra a szúnyogokban is áttelel a vírus, nem csak a madarak hurcolják minden madár vonuláskor oda-vissza, hanem a szúnyogokban is átterelhet, és ezért van az, hogy enyhe telek után általában hamarabb kezdődik a szezonja a vírusnak, mert ez ugye éppen egy szezonális betegség, általában az év 25. hetében, tehát valamikor májusban szokott kezdődni, és november elején befejeződik.
Legtávolabb álljon tőlem a pánikkeltés legkisebb szándéka is, de azt lehet pontosan tudni, hogy melyik fajta szúnyog terjeszti ezt a vírus. Éppen most van a Balatonnál szokott lenni minden évben árva szúnyograjzás,
az biztos,
amikor
hogy
azt
nem.
látják, hogy tömegével, de akkor abban nem, tehát nem kell menekülni
előtt. Nem, mert nem csíp. Tehát az árva szúnyog attól árva, hogy ő nem szív vért, tehát ő biztos, hogy nem átvivője ennek a vírusnak.
Csak az, amelyik csíp. A csípő szúnyog?
Körülbelül, ha jól emlékszem, 37 faj a honos Magyarországon a szúnyogoknak. Több faj van, ami képes átvinni. Ezek ugye az úgynevezett édes és anopheles fajba, vagy génuszba tartozó szúnyogok, de tucatnál is több, amiből kimutatták, tehát tudjuk, hogy legalább egy tucatnyi vírus átvívő szúnyog van.
De azt akkor ökölszabályként följegyezhetem magamnak, hogy attól a szúnyogtól kell tartani, nyugat-nílusi láz szempontjából, amelyik képes csípni, amelyik ez nem képes csípni, azt de akár meg is ehetem, ha arra van.
Hát igen, ez így van. De ugye más szúnyog terjesztette betegségekre is érvényes ugyanez, tehát a maláriától kezdve a chikungunya lázig, mindegyiket csak a csípőszúnyogok terjesztik.
Emberről emberre nyugat-nílusi láz nem terjed?
Nem terjed.
Ez 100%?
Transfúzió, tehát véradás, és ezért van az, hogy az ECDC, tehát ez az említett betegség megelőzési központ régiókra lebontva közli, hogy hol milyen országrész fertőzött, mert az ottani véradó centrumok figyelmeztetést kapnak, hogy itt fertőzött embert detektáltak, tehát következésképpen a véradásnál külön tesztelni kell a véradókat, hogy vajon a vérük nem tartalmaz-e nyugat-nílusi vírust, mert vérrel át, vagy transplantációval, de ezeket a szerveket is tesztelik a nyugat-nílusi lázra, meg még egy csomó más betegségre is.
De kibírják a kórokozók a vérkészítmény elkészítési folyamatát? Igen. Azért nagyon sok mindenen átmegy az a vérkészítmény, ez amíg igaz, abból a végén egy tasak lesz.
Ez igaz, de a vérsejt az sokkal érzékenyebb, mint a vírus.
Tehát hamarabb pusztul el a vérsejt.
Tehát akkor már nem lenne használható arra a célra, amire használni szeretnénk.
Maláriás és majom himlős beteget is azonosítottak Magyarországon. Ezek elszórt eseteknek számítanak, vagy szaporodásuk várható? Hogy kell kezelni ezt a két?
Ezek importált eseteknek számítanak, tehát azoktól a fertőző betegségektől félünk, amik úgynevezett autochton esetek, tehát hazai terepen fertőződik az illető, sem a malária, sem a majomhimlő autochton esetként most a malária biztos, hogy nem. A legjobb tudomásom szerint az idei évben kimutatott majomhimlős esetek sem autochtonok, de azok előfordulhatnak. A majomhimlő előfordulhat autochton esetként is.
De van még értelme autochton eseteket elkülöníteni, amikor oda utazok, ha elegendő pénzem van, ahova akarok. Egy hónap alatt be tudom járni egész Európát, a mocsárvidéktől kezdve a legszárazabb területekig. Hozhatok bárhonnan bármit, hanem ha nincsen szerencsém. És akkor én terjesztő leszek?
Hát ez attól függ. Tehát nem zárható ki, hogyha megvan az adott vírusnak a fennmaradási lehetősége. Tehát például az ebolának azért nincs meg, hazajöhet valaki, ne felejtsük el, egészségügyi dolgozók, szerzetesek jelenleg is dolgoznak Afrikának a fertőzött területén, Magyarországról is.
Pest közelben az ottani betegekkel.
Így van. Hazajöhetnek, és nem kizárt, hogy megbetegszenek. Sőt, ha megbetegszenek, biztos, hogy haza is hozzák őket, mert itthon jobb ellátásban részesülnek, mint ott helyben. Tehát az összes eddigi európai, észak-amerikai, vegyük úgy, hogy fejlett országba tartozó állampolgárt, ha fertőződött Közép-Afrikában, hazavitték, vagy olyan helyre, ahol megfelelő kezelést kap, mert a túlélési esélyei sokkal jobbak. Ez Magyarország esetében is így van, tehát ha igen, ha valaki megfertőződik, akkor hazahozzák, de nem fogja tudni terjeszteni nagy valószínűséggel, mert egy, mások a szokásaink, tehát nem úgy bánunk a betegekkel, szigorúan elkülönítve vannak, a hordozó denevérfajok nincsenek itt, amik Afrikában, ott Közép-Afrikában folyamatosan fenntartják a vírusfertőzést, és akiktől időlegesen az emberek fertőződnek, tehát azért nem hallunk 4-5-6 évig az eboláról, mert akkor éppen emberekben nagy valószínűséggel nem fordul elő, csak a dzsungelben, és amikor az első ember fertőződik, onnantól kezdve terjed aztán emberről emberre. Itt ennek a feltételei nem adottak.
A mi kelet-közép-európai szervezetünk, ez a genetikáról beszélgettünk az előbb, ez automatikusan védtelen az egzotikus betegségekkel szemben, mondjuk, vagy mindenki védtelen, mert hát ha védettek volnának Afrikában, akkor túlélnék, de hát egy csomóan meghalnak.
Megint csak ez az a betegség, tehát attól függ megint milyen betegség. Tehát például az ebolánál a genetikai védettség, tehát ez az úgy nevezett öröklött immunválasz, ez kevésbé hatékony. Tehát ott is van szerepe, meg van a HIV-nél is, tehát például már az AIDS esetében kimutatott, hogy vannak elsősorban Afrikában rezisztens genetikai mintázatok, tehát annak ellenére, hogy egy általánosan rettegett betegség, ott már vannak olyanok, akik nem betegszenek de meg
a
benne.
Szülők túlélték, tudtak gyermeket nemzeni, és a gyermekben megmaradt valamennyi a védettségben?
Így van, tehát a genetikája olyan az illetőnek, hogy rezisztensebb, mondjuk az sem 100%, de nagyobb valószínűsége. Csak mondok egy másik példát, ugye az első nagy pestis járvány Európában a középkorban, ugye az 1300-1400-as években kirostálta a lakosságot, az életerős emberek közül is meghaltak azok, akik nem megfelelő genetikai mintázatúak voltak, Hunyadi Jánostól, Kapisztrán Jánoson keresztül, olyanok, akik ugye bizonyították, hogy erejük teljében vannak, de ennek ellenére meghaltak sokan, és utána a temetői vizsgálatok kimutatják, hogy egy pestis rezisztencia gén kezdett el terjedni Európában, ami ugyan nem jelentette, hogy az illető 100%-osan védett, de nagyobb valószínűséggel védett, és ezért van az, hogy a pestis az egyre ritkább lett, és egyre kevesebb áldozatot szedett, mert egyre jobban terjedt a populációban a rezisztencia gén.
A bundibugyó vírust, azt tényleg így kell mondani? Mert igen. Az elején itt mosolyogtunk ezen, hogy hogy lehet egy rossz dolognak ilyen vicces neve. Ez a rendes elnevezése?
Ez a rendes elnevezése, mert ez egy település név Afrikában. Tehát, bocsánat, de vannak a hantavírus is, az ugye, is bocsánat, de hát ugye nem tehetünk róla, ez meg a Hantan folyó Koreában, ugye ott mutatták ki először, és a hantavírus elnevezés is magyar fülnek egy kicsit vicces, de hát ezzel meg kell barátkoznunk.
Ami most terjed, bundibogyó vírus, ez valami másnak a mutációja, ez egy törzs, ennek története van, vagy ez valami teljesen új dolog?
97-ben mutatták ki először, hogy mikor indult, azt nem tudjuk, de az ebola vírusnak 5 alapvető variánsa van. Ezek közül van, ami teljesen ártalmatlan, például a Reston vírus, és van 3, ami súlyosabb vagy kevésbé súlyos megbetegedést idéz elő emberben, Ez ugye a Zaire változat, ami ellen már van vakcina is, és 14-15-ben okozott nagy járványt ugyanebben a régióban, a Közép-afrikai vagy Kongói Demokratikus Köztársaságban van a bundibogyó és van a szudáni változat. Ezek közül a bundibogyó okozza a legnagyobb halálozást, a Zaire az valamivel kevesebbet, és a szudán az még kevesebbet.
A bundibogyó halálozási képessége ez saját magában rejlik, vagy a helyi kezelési módszerek elégtelenségében, relatív elégtelenségében mondjuk Nyugat-Európához képest?
Sajnos azt kell mondanom, hogy a helyi viszonyok függvénye. Nagyon sok esetben ezek az emberek többszörösen fertőződnek. Tehát nem csak ez a vírus fertőzi őket, hanem HIV fertőzöttek is. Tehát eleve hiányos az immunrendszerük, vagy maláriával fertőzöttek, éhező emberekről van szó. Tehát ez a nagyon magas halálozási arány, ez elsősorban a helyi körülményeknek és egyéb társfertőzésnek, illetve a leromlott kondíciónak a következménye, és ezért van az, hogyha fejlett országbeli ember fertőződik ott, akkor azonnal kiemelik abból a környezetből, mert sokkal nagyobb a túlélési esélye Európában, Észak-Amerikában, mint ott helyben.
Kell Európában, Észak-Amerikában speciális intézkedéseket hozni az utazási, különösen a nyári utazási szokásainkra figyelemmel, hogyha hozunk, akkor legyen nagyobb ellátórendszer, nagyobb járványügy, nagyobb fertőző osztály kialakítva, vagy ezek ehhez képest elszórtabb esetek? Vagy nem megyünk annyira
jelenleg a elszórtak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi feltételek szerintem elegendőek, de Szlávik Jánost kell megkérdezni, ő biztos azt mondja rögtön, hogy alulfinanszírozott ez a része az egészségügynek, és rendkívül nagy arányú befektetés kellene ahhoz, hogy ennek a kihívásnak adott esetben megfeleljünk.
Minden főorvos ugyanezt mondja a saját területén.
Persze, hát igen, és biztos vagyok benne, hogy a pénznek ott is lenne helye. Magyarországon egyelőre eddig nem történt olyan fatális eset, ami az ellátatlanság következménye lett volna.
Nehéz kezelni ezeket az eseteket, például a bundibogyó eseteket? Tehát nagyon más tüneteket csinál egy emberben, hogyha áthozzák egy fejlett rendszerben, akkor az gyorsan kezelhető?
Nem.
Nehéz?
Nem. Kezelni is nehéz, a gyógyulási esélyek is, tehát az akkor az ember azt mondja, hogy jó, ott 80% a halálozási arány, nálunk meg 30. Azért se alacsony. Igen. Tehát azt kell, hogy mondjam, a kezelés az nem különbözik, a kezelés minősége különbözik, az adott esetben az úgynevezett palliatív, tehát a kisegítő terápia, a folyadékpótlás, a vérkészítmények adása, az egyéb dolgok azok, amik itt nálunk magasabb színvonalúak adott esetben.
Az mitől függ, hogy milyen fertőzés ellen próbálnak kifejleszteni valamilyen vakcinát? Pénztől? Attól elsősorban? Tehát úgy látják, hogy megéri, akkor megcsinálják? Tehát lehet, hogy egy lóállományra hamarabb fognak fejleszteni, persze, mint az emberek? Epsoni derbinek kell indulni?
Igen. Számos olyan fertőző betegség van, ami emberre is, lóra is veszélyes. Most bármelyik állatfajt mondhattam volna, de állatokban is előfordul, állatvakcina van, embervakcina nincs. Elsősorban valóban. Tehát ezt nagyon nehezen fogadják el az emberek, de kérem, fogadják el, hogy ha elfogadjuk azt, hogy a profit működteti a halálipart, a fegyvergyártást, a kémkedést, az akármit, a profitnak kell irányítania az egészségipart is. Tehát ezt erkölcstelennek érezzük, hogy micsoda dolog az, hogy profitot akar a vakcinagyártó a terméke után, de a géppuska gyártónál ezt elfogadjuk. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, aki befektet egy bizonyos területbe, és örüljünk, hogy van ember, aki befektet az egészségügybe, meg az egészségiparba, tehát ne próbáljuk még plusz lelkiismereti teherrel megnyomni, ha már egyszer erre az alacsonyabb profitrátájú területre befektetett, mikor sokkal jobban a szexiparba, vagy a fegyvergyártásba, vagy bármiben, sokkal a kábítószer kereskedelemben sokkal hamarabb megtalálná ugyanannak a befektetésnek a profitját.
Sajnálatosul a konyhában otthon nem tudunk vakcinát előállítani, mert ahhoz nagyon sok pénz kell. Ezért csinálják azok, akik egyébként befektetnek.
Így van, és ezért viszonylag hosszú ideig tart.
A WHO augusztus 25-én bejelentette, hogy továbbra is nemzetközi jelentőségi közegészségügyi vészhelyzetnek tekinthető a járványos gyermekbénulást okozó poliovírus terjedése. Ezt nem pusztítottuk el? Végleg. Emlékszem gyerekkoromban, az én gyermekorvosom is polió túlélő volt.
Igen, azután két különböző vakcina segítségével nagyon erőteljesen sikerült visszaszorítani. Azt hittük, hogy ez lesz az a második vírusfertőzés, amit a fekete himlő után a Föld golyóról teljes egészében sikerül majd kiirtani. India Asszám tartománya, Bangladesh, Pakisztán bizonyos régiói, tehát ez a Dél-Kelet-Ázsiában volt néhány fertőzési góc, ez 2016-2017-ben volt a legjobb a helyzet. Azután mindenféle konfliktusok jöttek, Afganisztánból, Pakisztánból, Bangladesből menekült hullám indult, és sajnos, és Afrika régióiban is bizonytalanná váltak az egészségügyi viszonyok éppen a háborús események miatt, polgárháborúk, belső konfliktusok, stb. Na, lényeg az, hogy szétterjedt újra, a Közel-Kelet újra befertőzött, Afrika szarva megint csak, az Afrikában is több régió, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy például egy tavalyi vizsgálat kimutatta a virulens vírus, tehát ami képes betegséget okozni nyugat-németországi szennyvizekben. Tehát magyarul azt, hogy a vakcinavírus, tehát a legyengített kórokozó, ami a szabincseppekben volt annak idején, az jelen van Európában, az már körülbelül egy 10-12 éves felismerés, mert az onnan érkező emberek, akik vakcinázva voltak szabincseppekkel, ürítették a vírust, és az megjelent a szennyvízbe. Emlékszünk talán arra is, hogy a szennyvíz az egy nagyon jó indikátor, hogy az adott lakosságban milyen vírusok fordulnak elő. Na most az, hogy a virulens vírus, a betegség okozó vírus is előfordul itt Európában, ez azért nekem is sokkoló volt egy kicsit.
Ilyenkor mit kell csinálni? Újra kell vakcinázni a lakosságot? A 60-as évek óta van, ha jól emlékszem, szabincsepp, az egy szájon át becsöppentett dolog.
Így van, de erre a 90-es években áttértünk az úgynevezett inaktivált vakcinára, az biztonságosabb, és nem is ürül a szervezetből, tehát ezért tudhatjuk azt, hogy nem helyi lakosok azok, akik a szennyvízbe eresztik, vagy nem régi keletű az a vírus, ami a szennyvizekben előfordul itt Európában, hanem biztos, hogy újonnan megjelent vírusról van szó. Na, lényeg az, hogy inaktivált vakcinával a mostani magyar lakosságnak is a túlnyomó többsége még oltva van.
Ez azt jelenti, hogy védettek is vagyunk egyben? Tehát például a most megszülető gyerekek is kapnak kötelező oltást erre? Ők is védettek lesznek?
Igen, védettek vagyunk annyira, hogy a betegség tünetei nem alakulhatnak ki bennünk.
Tehát nem bénulunk meg, nem fulladunk meg. Nem hallunk meg.
Megfertőződhetünk, tehát azt már sokatszor próbálom mindig elmondani, a vakcinázás a fertőződés ellen nem véd meg, csak a betegség ellen. Ez most elmondható mi ránk is.
Kanyarú járvány fenyeget az Amerikai Egyesült Államokban, amelyről azt hittük, hogy egy gazdag, nagyon fejlett egészségügyi rendszerrel bíró ország. Hogy lehet ott kanyarú járvány?
Még szomorúbb, az aktuális statisztikát nem tudom, de jó néhány halálos áldozata is van már Amerikában. Oltás ellenesség. Tehát ugye van egy olyan miniszter, aki nem favorizálja a kötelező védőoltás rendszer fenntartását. Ennek következtében sokkal lazábbak a szabályok, és államonként is változnak. És ez vezetett oda, hogy tavaly például két kisgyerek is meghalt Texas államban. Az idén is van már halálos áldozata, most, ha jól emlékszem, talán New York államban, nem vagyok ebben biztos. Lényegtelen, általánosan csökken az átoltottság szintje, és ennek következtében több év után Amerika egészében, tehát a földrész veszítette el a kanyaró szempontjából biztonságos régió minősítését. Tehát különböző minősítések vannak minden egyes fertőző betegségre. Kanyaró szempontjából ők elvesztették a kedvező megítélést.
Ha ez ugye nem jelenti azt, hogyha mi odautazunk, akkor mi meg fogunk betegedni,
mert mi oltva vagyunk oltva. Így van.
Tehát ilyenkor meg kell nézni, hogy a világnak melyik része az, amelyik elveszítette a biztonságos minősítését valami olyan betegségre, amitől nagyon tartunk, és akkor föl kell venni az erre a fertőződésre való oltást?
Nem.
Hát akkor a világ, vagy meg kell nézni, hogy nekem mi van?
Nem. Vannak olyan betegségek, többek között a kanyaró is ilyen, de mondhatnám a TBC-t is, amik itt vannak Magyarországon. Tehát ön is, én is ezekkel rendszeresen fertőződünk. Lehet, hogy ön is tegnap kanyaró vírussal fertőződött, annélkül, hogy tudott volna. Az immunitása megvédi, de ad a fertőződés ad egy újabb, mi úgy nevezzük booster, tehát egy megerősítést az immunrendszernek, és ettől kezdve ön még védettebb lesz. Tehát Magyarországon, mivel egy olyan vírusról van szó, ami folyamatosan itt van, endémiás, tehát folyamatosan itt van a lakosságban, időnként fertőződünk, anélkül, hogy tudnánk, továbbadjuk, más is fertőződik, de időről időre ez a fertőződés fenntartja az immunitásunkat, tehát mi nyugodtan mehetünk Amerikába, mert nem fogunk megbetegedni.
Úgy kell elképzelni ezt a booster jelenséget, hogy beolajozza a szervezetnek azt a képességét, ami arra a vírusra jó, és akkor...
Így van, ad egy újabb edzést, olyan, mint a biciklizés, az immunrendszerünk is felejt, de utána, 10 év után felülök a biciklire, és hát ha nem is azonnal, de 2-3 nap múlva már esetleg ugyanúgy részt merek venni a közlekedésbe, mint előtte, ugyanúgy felejt az immunrendszerünk
hosszú is. Hosszú kihagyás után az ember ülőgumója.
Például izomláz, meg minden egyéb. Tehát ezek azok, amik az immunrendszernél is működésbe kell, hogy lépjenek.
Koronavírussal most kell számolnunk? Jó ideje, nem hallottunk róla, de lehet, hogy csak a fülünket csukjuk be, mert 2019-től annyit hallottunk róla, hogy egyszerűen már meggyűlöltük.
Köszönöm szépen, jól van. Tehát erre ugyanaz, endémiás, itt van velünk, jön az iskolaszezon, indul majd a koronavírus járvány. Az elmúlt évek, tehát mióta egyáltalán van SARS-CoV-2 koronavírus, azóta ősszel jön egy járvány, jellemzően az utóbbi 3 évben, szeptember végén, október elején, amikor az iskolás gyerekek összeverődnek, a légzőszervi járvány kötelezően megjelenik óvodában, iskolában, bölcsődében, középiskolákban, általában ugye a 18 év alatti lakosságban, és az osztály 10%-a hiányzik, heti váltásban előbb-utóbb mindenkin átmegy ez a fertőzés, őtőlük megkapja a fiatal szülői generáció, tehát a 25-től 40 éves korosztályig, és ez a légzőszervi betegség hullám, ami körülbelül november végéig, december elejéig tart, ez a 40 év alatti korosztály érintett 70-75%-ban. Tehát a gyerekek és a szüleik.
Erre is lesz majd egy ábránk, de ennek mi a jellege? A gyerek egész nyáron remekül volt. A szomszédom gyereke is egész nyáron remekül volt. A harmadik, a negyedik, semmi bajuk nem volt. És amikor a remekül levő gyerekek egyszer csak találkoznak az iskolába, akkor elkezdenek sorra kidőlni, és utána jövünk mi is. Egy emberben elég, hogyha van valami?
Pontosan így van, mert ez a betegség, ez nem olyan, mint az előbb említettek, hogy tartósabb immunitást adna, és gyorsabb immunválaszt képes indukálni. Sajnos a koronavírus ellen maximum fél év után lecseng az immunválaszunk. Tehát akkor újra fogékonyak leszünk. Tehát a gyerekek között is valóban van egyetlen olyan elég, aki éppen vírusfertőzött, lehet, hogy nem is mutat tüneteket, de vírusfertőzött, és van három másik olyan, aki egy évvel korábban, két évvel korábban, három évvel korábban volt fertőzött, és az immunrendszere már elfelejtette. Nincs aktuálisan ellenanyag a vérében, tehát nem tud védekezni. Megfertőződik, súlyosan nem lesz beteg, hiszen az immunrendszere felismeri a kórokozót, de kell neki 5 nap, hogy abszolút reagáljon és kitakarítsa a szervezetből. Ebben az 5 napban beteg a gyerek. És 5 nap beteg... után nem kell semmit csinálni, feküdjön, árnyugalom, maradjon otthon, ne terjessze a vírust, és 5 nap után mehet újra iskolába.
Mekkora valószínűsége annak, hogy az eredeti, klasszikus, halálos COVID-járvány újra kialakulhat itt Európában? Ezt ki lehet-e egyáltalán számolni? Emlékeztetek mindenkit arra, hogy az akkor borzalmas volt. Mellőlünk haltak meg emberek. Nekem is van ismerősöm, alig, hanem önnek is.
Így van.
Aki szemben láthatóan teljesen egészséges volt, és őt vitte.
Sajnos ő volt az a korábban említettek értelmében, aki genetikailag sajnos nem jó mintázatot örökölt. De vissza a jelen helyzethez, tehát ugye az, hogy mi a kimenetele, az elsősorban attól függ, hogy mennyi kórokozó jutott be a szervezetbe, mennyivel korábban találkozott az adott egyén a vírussal, milyen hamar ébredt föl az immunválasz, milyen erős az immunválasz készsége, tehát itt már olyan súlyos betegség, tehát az eredeti kérdéshez visszatérve nem, én 1% alatti valószínűségét mondom annak, hogy kialakulhat ebből a SARS-CoV-2-ből egy olyan variáns, ami pusztító hatású lehet. De én még az 1%-nál is sokkal kisebb, tehát 0,0001% lehet, mert nekünk az immunrendszerünk már ismeri, nincs olyan, aki át nem ment volna a fertőzés, vagy nem oltatta magát, vagy oltatta is magát, és át is ment a fertőződés. Tehát halálos kimenetele, vagy ilyen súlyos kimenetele, mint az első időkben a wuhani változatnak volt, nem lehet.
Volt az influenza járványnak egy olyan érdekes szakasza, amikor egyáltalán nem is indult el, mert mindenki hordott maszkot, mindenki távolságot tartott, mindenki lázasan mosta a kezét, ha beteg volt, nem jött be dolgozni.
Nem lázasan, szerencsére lázmentesen
mosta a kezét, tehát odafigyeltünk erre is. Egy következő évi influenza elmaradt.
2 évig.
2, tényleg, 2-szer nem volt influenza. Ilyenkor arra kell készülni, hogy a harmadik az majd durvább lesz.
És ez így is volt. Tehát ugye az úgynevezett immunadósságot le kell lóni. Tehát miután a COVID elleni intézkedéseket feloldották, ami alatt most ez megint egy szakmai fogalom, immunadósság keletkezett, tehát egy csomó egyéb légzőszervi vírus sem tudott terjedni. Ezt az immunadósságot a következő 2-3 évben föl kellett dolgozni, tehát ezért volt több szamárkaügés, ezért volt több kanyarú, mert ugye az is megjelent bizonyos országokban, emiatt volt esetleg metapneumovírus fertőzés, és sok minden más, amiről a médiában lehetett hallani, hogy más közönséges náthavírusok, az óriás sejtes vírus, az RSV, ezek mind-mind nagyobb számban jelentkeztek 23-24, adott esetben még 25-ben is, de 23-24-ben biztosan, és az influenza járvány is sokkal súlyosabb volt, igen, az immunadósságot le kellett róni.
De ez az a jó, nagyon leegyszerűsítve, hogyha egy picit minden évben megbetegszünk, mert akkor nem lesz immunadósságunk, mert akkor a szervezetünk fel van rá készülve, harckész állapotban marad?
Én azt mondom, hogy igen, de ez nem általános vélekedés az orvosok között, tehát ez Rusvai Miklós véleménye, én azt mondom, hogy sokkal jobb, hogyha nem élünk steril körülmények között, időről időre fertőződünk bizonyos kórokozókkal, fenntartjuk az immunrendszerünk reakcióképességét, és legalább azokat a kórokozókat, amik a környezetünkben folyamatosan jelen vannak, azokat az immunrendszerünk megtanulja fölismerni és leküzdeni.
Nagyapám azt mondta, hogy akkor lesz egészséges a gyerek, ha elég koszt eszik.
Igen, fiatalkorában. Erre mondták, igen, hogy meg kell lenni fél kiló koszt ahhoz, hogy az ember immunrendszere, és ez körülbelül olyan 17-18 éves korára bekövetkezik, és ezért van az, hogy a gyerekbetegségek szedték a legtöbb áldozatot, és ezt felejtik el a vakcina ellenesek, és jelentem, én mivel még nem volt vakcina, túléltem a kanyarót, a szamárkőgést, a TBC-t, egyebeket, ugye a gyermekbénulás nem volt még vakcina az 50-es években ellene, illetve ha volt Magyarországon, nem volt bevezetve, nem volt kötelező. Ezeket én mind túl kellett, hogy éljem, és mégis itt vagyok. De az osztálytársaim közül, a kortársaim közül sokan meghaltak, vagy egy életre lebénultak. Tehát nagyon-nagyon súlyos következményei vannak annak, hogyha valaki azt mondja, hogy hát én is túléltem a fertőzést. Persze, szerencséd volt.
MERS-CoV-B afrikai tevék közötti terjedéséről a WHO és a FAO is megemlékezett. Mi ez a MERS-CoV-B, és miért pont a tevékben terjed?
Csak. Ők a fenntartói, tehát ugyanúgy, ahogy a SARS-CoV-1-nek a cipetmacska volt a fenntartója, és őről róla ment át az emberre, a MERS-nek, tehát a Middle East Respiratory Syndrome, ez ugye a MERS, ennek a rövidítése, ennek a vírusnak a tevék a hordozó, és időről időre ők róluk kerül át emberre, és ugye a SARS-CoV-2-nek jelen tudásunk szerint egy nyestkutya volt a kiindulási forrása, a Tobzoska az időközben tisztázta magát, tehát alibit igazolt, nem ő volt, hanem most a jelenlegi gyanúsított az a nyestkutya.
De ilyenkor kezdjek el félni a tevéktől? Azon spekulálok, hogy cibet macskára Egyiptomba elég ritkán fognak fölültetni néhány rúpiáért, de tevére föl fogok ülni. Most akkor féljek a tevétől? Hát, ha van benne ez a vírus, és akkor köp egyet, akkor én is beteg leszek?
Annyi mindentől kéne félni.
Nem lehet így élni?
Hát ezért mondom, nem. Ne féljen a tevétől. Ne féljen a tevétől. Megint csak személyes vélemény. Az élethez szerencse is kell. Tehát nem autóval esetben is meg lehet halni, és nagyobb az esélye még annak is, hogy egy tégla a fejemre esik innen a stúdióból kifelé mened, mint hogy én közel-keleten, mint ahogy sokszor voltam ott, dolgoztam is egy ideig, tehát nem fertőződtem. Tehát nem lehet úgy élni, hogy állandóan ökölbe szorított kézzel járok, hogy hát, ha a következő sarkon megtámadnak.
Influenza elleni védőoltást, azt minden szezonra úgy fejlesztik, ezt megtanultuk, hogy az előző szezonok adatait összegyűjtik, és arra. De mi van akkor, amikor két szezon kimarad? Akkor az intuíció alapján
fejlesztik? Nem az előző szezon, hanem az előző fél évben, tehát nem egy teljes évvel mennek vissza.
Ahol éppen fertőzős
van. A déli földrészen, tehát Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, tehát ahol, mikor nálunk nyár van, akkor van tél, ott aradt most az influenza, tehát most az ausztrál virológusok dolgoznak keményen, hogy kimutassák azokat a vírusokat, amikből majd a következő szezonra nálunk csinálnak vakcinát.
De ez folytonos? Tehát amit ők most látnak, az lesz nálunk is?
Nagy valószínűséggel nem. Nem. Ez megint lutri. Tavaly például nem sikerült eltalálni. Tavaly bejött egy olyan vírusváltozat, ami nem volt benne a vakcinába, és richtig több influenzás megbetegedés is volt. Mert ez ugye egy hármas lottó, tehát három törzset tesznek bele egy vakcina vírusba, egy vakcina
vakcinába.
Egy influenza vakcinába, csak eltalálom a végén, tehát három vírustörzs van benne, ebből az a három nem találta el azt, ami végül is a járványnak a túlnyomó többségét előidézte, meg is betegedtek az emberek.
Két dologtól szoktak még félni, a madárinfluenzától, ami a szárnyas állományt tudja elpusztítani, meg az afrikai sertéspestistől, amivel lényegében a teljes vaddisznó állományunk úgy tűnik, hogy fertőzött. Nem a teljes?
Észak-Magyarország és Baranya megye most jelenleg. Tehát ugye a hármas út a kettős vadvédelmi ráccsal, a négy autópályasával az egy elég jó barrier. Tehát ahogy a hármas út lekanyarodik Debrecen irányába, megy a román határig, ugye most már, ha jól tudom, Nagylaknál. Tehát attól, ami fölfelé van, meg az egyes út is Bécs felé, ahogy megy. Tehát Komárom, Esztergom megye, Pest megye északi része, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, stb. Ezekből rendszeresen kimutatják a vírust a hármastól, meg az egyestől északra. Illetve most Horvátországból befertőződtek a déli határ mentén bizonyos területek, ott is ott van vaddisznóba, de a középső részben szerencsére vagy nincs, vagy nagyon ritka, tehát úgy tűnik, hogy nem telepedett meg a vírus még.
De ha én sétálok a fertőzött területeken a bakancsommal, majd utána átjövök egy nem fertőzött területre, elvileg elhozhatom a vírust?
Kicsi az esélye, ez nem...
megyek, ahol éppen egy vaddisznó, elnézés, de haldoklik?
Hát igen, a haldokló vaddisznó az nem szerencsés, mert a tetemben ott marad a vírus fertőzőképesen. Kint a külvilágban mondjuk a vaddisznónak az ürülékében is ott van viszonylag hosszú ideig, de nem életképes hosszú ideig, főleg ilyen száraz időben hamar elveszíti ez a vírus a kórokozó képességét, tehát a bakancson nagy valószínűséggel nem viszem át, ahhoz vaddisznó kell, vagy vaddisznóhús.
Lépfene, más néven antrax is felütötte a fejét, ezt ilyen terrorizmusos történetekből szoktuk mondani.
Fehér poraborítékban,
metróban rettenetes dolgokat tud csinálni. Hogy kerül ide a lépfene? Mindig is itt van.
Igen. A lépfene az pont az ellentéte. Tehát akár 100 évig is fertőzőképes maradhat a spórája. Tehát nagyon, és ugye történelmileg sokkal több lépfene eset volt egészen a 20. század elejéig, amíg a vakcinát ki nem dolgozták. Tehát sok állat pusztult el lépfenében, ezeket a falusi dökkutakba, itt-ott akárhol elföldelték, és amikor árvíz van, ezekből a spórákat kimussa a víz, és adott esetben letelepszik fűre, bokrokra, akárhova a környezetben, és amikor visszahúzódik az ár, például ilyen aszályos évben, mint a mostani, és lehet legeltetni azokon az ártéri területeken is, ahol korábban évekig vagy évtizedekig nem, a spórák ott vannak, és a legelő állatok adott esetben fertőződhetnek és elpusztulnak.
Visszahúzódott területeken remek a fű,
így van,
tökéletesen
így van,
gyönyörű.
Így van. Sőt, csak ott van már a folyó mentén adott esetben, és a spóra az meg ott vár, és alig várja, hogy fertőzést okozhasson.
Víruskutatók most azokkal a vírusokkal foglalkoznak, amelyek most pusztítanak, vagy keresik a következő?
Is.
Tehát mit látnak a következőnek?
A kurrens témákat, hogy úgy mondjam, legtöbbször nagyon gyorsan kicsontozzák, és arra rárepülnek a nagyobb anyagi erőforrással rendelkező kutatócsoportok. Tehát szerencsére a kutatók egy része olyan kevésbé kurrens, vagy akár egyáltalán nem ismert vírusok kutatásával is foglalkozik, amelyek most éppen nem jelentenek veszélyt, de éppen ezért tudunk a létezésükről, és amikor valami mutáció történik, például a denevérkutatás, a denevér koronavírus kutatás rendkívül intenzív volt Kínában is, de például a denevér vírusokat nálunk is több kutatócsoport vizsgálja. Tehát magyarul azok a kutatók, akik ilyenkor érdektelen vírussal foglalkoznak, hantavírus. Ki foglalkozott vele a Hondius hajó katasztrófájáig idén tavasszal kihallott hantavírusról alig néhányan. És lám, mégis egy csomó tudás felhalmozódott annak a vírusnak a vizsgálata kapcsán is.
És ha bejön valami, legalább nem letolt nadrággal így állunk van. Előtte, hanem elő tudunk venni egy fegyverzetet, amivel azok építették, akik a nem kuráns témákkal foglalkoztak.
Így van, így van.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Rusvai Miklós víruskutató volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Herceg Zsolt kollégám vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kíséretik. Ha oda feliratkoznak, a következő beszélgetéseket automatikusan külön keresés, kutatás nélkül kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.